Ha egy picit előre lapoztok az Efezusiakhoz írt levélben, mit találtok az 5. fejezet elején? Csak egy kis reklám, kis reklám. Ez itt a reklám helye. Jó, csak hogyha készülnétek a jövőre, tudom, hogy ilyet ti nem csináltok, de ha mégiscsak, akkor a jövő, ami vár ránk, az 5.21. És mindenkiben azonnal felcsillan. Oké, az Efezusiakhoz írt levél 5. fejezetének a vége az a kapcsolatokról szól. Egész pontosan a házastársak intéséről. Férfi és nő kapcsolatának rejtélye, őrülete, csodája. Mindezek, oké? Tehát szerintem egy éven belül oda jutunk, mivel hogy most tartunk a 4. fejezet közepénél. De hát aki nem tervez hosszú távon, az nem csak... Mit akarok mondani, hogy ha szeretnétek hívni barátot, barátnőt, ha magatok szívesen hallanátok erről, ez nagyon izgalmas lesz, oké? Ez nagyon-nagyon izgalmas lesz. Efézus 5 második fele. Sok mondandónk van erről, olyan, amit nem tudtok elviselni. Úgy fogjuk csinálni, hogy először a férfiakat verjük meg, és hogyha sikerült őket igazán megverni, akkor a következő hetekben a nők nem jönnek el, mert tudják, hogy most ők lesznek soron. Nem mindegy. Nagyon, nagyon jó lesz. Minden mazuhistának, és Pál azt mondja, hogy kívánom, hogy mind úgy legyetek, ahogy én, mert aki megházasodik, az annak a testben gyötrelme lesz. Nem én mondtam. Hol van ez? Kicsit előrevetítek. Mennyi? 1 Korintus? 7? Igen, ott van. De ezt mi nem hisszük. Ez valamiért Pál ezt leírta, de ki tudja miért. Az ilyeneknek azonban 28. Igen, de ha megnősülsz, nem vétkezel. Ez a jó hír. Oké, tehát ha meg akarsz nősülni, gyerünk, csináld. Szabad. Ugye, te Isten találta ki. Ez már rosszat kell, hogy jelentsen. Viccelek, na mindegy, nem viccelek. Oké, tehát gondolj bele, hogy a házasságot Isten találta ki. Amikor Isten valamit kitalál, akkor annak mindig jó oka van. Oké, tehát ezt nem csak úgy... Még egy kis pirosat ide, még egy kis zöldet ide, és kész van a Picasso. Nem. Isten nagyon komolyan, tehát nagyon komoly céllal, nagyon komoly tervvel találta ki a házasságot. Nem erről fogunk beszélni, ez most nem a témánk, mindegy. És az ő célja és az ő terve az ember felkészítése az örökké valóságra. Erről tanultunk múlt héten, és erről fogunk most is tanulni. És figyeljetek, ebben a tervben, ebben a felkészítésben a házasság a zászlós hajó. Oké? Tehát a célja, az a legalapvetőbb célja a férfi és nő kapcsolatnak az, hogy embert faragjon belőled. Most figyelj, ez az emberfaragás, ez nem az, aminek a legtöbb ember, tehát ez nem az, amiért a legtöbb ember megházasodik. Ezt nem tudom, ezt értitek-e? Tehát a legtöbb ember boldog szeretne lenni. Oké? Boldogok akarunk lenni. És végre találunk valakit, aki boldoggá tesz minket. Nyilván nem a Kauty Judit, hanem jön a nagy ő, mindenki saját irányából ezt értelmezze, és ő az, akivel te... Oké, tehát ha nagyon rosszul gondolkozol, akkor azt mondod, hogy ő az, aki boldoggá fog tenni engem. Ha így gondolkozol, óriási bajban vagy. De ennél a kifinomultabb mód az, hogy ő az, akivel együtt boldogok leszünk. És majd ez az adok-kapok dolog, ez így működni fog. Nem fog. Csak így ennyi egyszerűen, nem fog. Csodálatos lesz, de egy olyan rendkívüli módon, amit ember nem talált volna ki, és ember nem csinálna. Okay? De a házasság az a hely, ahol, és most olvasom, amit Pál ír, 1 Korintus 7, 28-ban, ha megnősülsz, nem vétkezel. És a férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Okay? Tehát, hogy mert Pál végig arról beszélt, hogy itt miért ne, de aztán, ha nagyon akarod, akkor tehát nem vétkezel, rendben van. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben. Gyötrelem, ez a szó jól hangzik? Gyötrelem. Jó, beszéljünk erről a szóról egy kicsit, gyötrelem. Gyötrődés. Gyötrődés, az azt gondolom, hogy az egyik legrosszabb fajta fájdalom. És az egyik tulajdonsága a hosszantartás. Tehát hosszantartó gyötrelem. Ez lesz a testben. A test nyilván azt jelenti, nem azt jelenti, hogy ha jó erős férjed van, akkor verni fog, és ez a nem, hanem a test azt jelenti, hogy a természeti életünkben, tehát abban az életben, amely vízszintesen zajlik, amely a világ dolgaira néz, az élet gyakorlati, mindennapi dolgaira, ezen a szinten gyötrelmünk lesz. Hosszantartó, kínos szenvedés. Gyötrelem. És ez a házasság egyik célja. Rendben? Tehát ha miért? Jó, és akkor itt befejezem, csak hogy miért? Mert az életnek nem az a célja, hogy kövéren, boldogan és jellemtelenül halljunk meg. Hanem az a célja, hogy akár kövéren, akár boldogan, akár soványan és boldogtalanul, de jellemesen halljunk meg. Isten embert akar formálni belőlünk. Olyan embert, aki olyan, amilyen ő maga is. Amilyen ő maga is. Azt szeretné, hogyha teljességre jutnánk, mégpedig az ő teljességére. Ha olyanokká válnánk a jellemünkben, a gerincességünkben, mint ő. De nem vagyunk olyanok. Te nem vagy olyan. Önző kis fráter vagy. Kis férgek vagyunk. Férgecske Jákob, ezt mondja Isten. Tudod, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Jákob. Hát ő valami óriás lehetett, valami hithős. És ő azt mondja, férgecske Jákob. Kis féreg vagy, kis nulla. És én vagyok a kis nulla istene, aki a kis nullából egy jellemes embert fog csinálni. Na most a jellemes emberré alakulás az egy gyötrelemmel járó folyamat. Oké, egész életedben boldog akartál lenni, azt szeretted volna, hogy végre minden körülmény téged simogasson, és Isten meg oda akar elvinni, ahol te megszűnsz ezzel a céllal élni, és azzal a céllal kezdesz el élni, hogy te vállalva a felelősséget, hogy Isten előtt élsz, és Istentől megkapsz mindent, ami az élethez szükséges, boldoggá tegyél másokat. Sőt, nem boldoggá, mert nekik se az a céljuk, hogy boldogok legyenek, hanem hogy ők is emberré váljanak a kis férgecskéből. És minden humanista már most utálja ezt az üzenetet, mert nem vagyok én féreg. Nem, tényleg nem. Király vagy, de még egy kölyök király. Hercegnő vagy, de még egy csitri hercegnő. Még nem vagy készen. Ha azt gondolod, hogy készen vagy, akkor kakiban ülsz, nyakig, mert az, aki nem hajlandó tanulni, az nem fejlődik. És hogyha a valóság az, hogy nem vagy készen, és te nem ismered ezt el, akkor csak ott maradsz, ahol vagy. Ilyen egyszerű. Kellenek zümmögő kis legyecskék is a mennybe. A felkészületlenség gyakorlatilag az a választás, hogy én leszek a zümmögő legyecske. Tudod, megyek a mennybe, és Isten egy nagy gyémánt seprűvel fogad, azt mondja, Sanyikám, tessék. És Sanyi egész életében, amennyi gyönyörű, hogy boldog leszek, de mennyivel jobb lett volna felkészülni, és viccelek, ez a kép nem igaz, nem lesz gyémántseprű, és bizonyos szinten mindenki ámulatos méltósággal és dicsőséggel fog élni a mennyben, de lesz különbség, oké? És a különbség a felkészültség mértékében van. Voltál-e már olyan beszélgetésen, ahol nem értetted, hogy miről van szó? Tehát emberek beszélgettek, nagyon is élvezték, és nevettek, és valami egész, és mi szerettek téged. Jó, hogy itt vagy, Gyuri, tudod, és nyomták egymással, és te meg ott ültél, jól érezted magad, de hogy mi a bánatról van itt, egyszerűen elmegy fölöttem, tudod, és olyan örömük volt, amit te nem is értettél. Na, ez megtörténik szerintem a mennyben is. Fogjuk nézni Pált, Dávidot és Jézust, ahogy tudod, együtt beszélgetnek, és oda hívnak, tudod, átölelnek, te is ott vagy velük, és olyan jó ott lenni. És milyen jó, de egyszerűen gőzöm nincs róla, hogy mi történik. Egyszerűen gőzöm nincs. A házasság az egyik legalkalmasabb eszköz rá, hogy ez a fejlődési folyamat megtörténjen. És el is mondom, hogy miért. Mert a férfi-nő kapcsolatban, tehát a férfi-nő kapcsolat az egyetlen olyan kapcsolat az életben, ahol egy másik személyt olyan közel engedsz magadhoz, hogy igazán megbánthasson. Ezt érted? Tehát minden más kapcsolatban megvédjük magunkat. Tehát, hogy értem, ne viccelj, hát megsértesz, átraklak egy másik kategóriába. Te az a bunkó sértegető vagy. És onnantól ugyanolyan jó kapcsolatban vagyok veled, csak megvédtem magam. De ezt nem teheted meg a férjeddel, vagy a feleségeddel, vagy ha megteszed, akkor már kivégezted a kapcsolatot. Már pedig úgy sértett meg, ahogy még senki életedben. Úgyhogy itt a helye a szeretetnek. Itt a helye a tiszteletnek. Itt a helye azoknak a kategóriáknak, amiről Isten mindig is beszélt, és ami milyen jól mondta Aslingrof Sanyi, szeressétek egymást, tiszteljétek, milyen jól mondta Aslingrof Sanyi. Csak ne nekem kelljen, és ne úgy, hogy én vagyok az áldozati oldalon, hanem neki kelljen úgy, hogy én vagyok a nyertes oldalon. Na most a házasság az a hely, amit Isten addig teker, ameddig a vesztes oldalra nem kerülsz, és el nem kezded ezt az üzenetet gyakorlatiasan és valóságosan rád vonatkozóan hallani. Na erre gondolt Pál, hogy akik megházasodnak, azoknak gyötrelmük lesz a testben. Tehát ilyen tuti, mert hogy Isten erre találta ki, és erre fogja használni. Tehát addig fogja tekerni, amíg ez a jelenség meg nem születik. A jó hír viszont az, hogy a győzelem, amit ebben megtapasztalsz, kibeszélhetetlen örömet fog hozni. Egy olyan szinten, amiről megint nem, tehát megint egy isteni szinten. Úgyhogy két fontos üzenet van itt. Az egyik, hogy akarj erről tanulni. Nem tudod, hogy ugye te akarj erről tanulni. Ahogy a világ küld, hát ugye a világ nem is küld házasságba. Ő azt mondja, hogy ne csináld, ne házasodj, elmebeteg vagy. Hát ki fogjátok nyírni egymást, minek kötöttétek össze magatokat. Élvezzétek, ameddig kényelmes, és utána meg pattanjatok meg. És keresetek egy újat, és egy darabig az újjal is lehet. Ugye? Ha? Igen, igen. Egyik virágról a másikra. Miért csinálja ezt a világ? Pont azért. Pont azért, amiről ez szól. Ez fájdalmas, ezt nem akarom. Én boldog akarok lenni. És a másik azért van, hogy boldoggá tegyen engem. Egyszerűsítsük le a dolgot. És ahogy ez elkezd nem működni, adjö. Adjö. Jöhet a következő jelölt. És persze az elején mindig működik, mert az elején mind a kettőt, az elején még van energiája mind a kettőnek arra, hogy létrehozza azt a képet, ami azt mutatja, hogy én boldoggá foglak téged tenni, így nyerlek meg, és aztán amikor az energia elfogyott, akkor csak ott vagyok én a maga brutális valóságában. És a feleségem azt mondja, de most már késő. Mansur, előbb kellett volna meggondolni. Most már itt van a gyűrűs, a vallásod tiltja a vállást. Király! Hogy? Ezt fölvesszük most? Úristen! Szóval, nem sokára jön Efézus 5.21, a házastársak intése. És sok mondani valónk van erről, ami egyébként nagyon építő. Oké? Tehát mert ahogy összeáll a kép, az egész rendkívül méltóság teljessé válik. Érted? Tehát arról a kicsinyes szintről, hogy leszek én boldog, remélem kapok tőled, tegyél engem boldoggá. Erről a kicsinyes, valahol gusztustalan szintről az egész egy igazán méltóság teljes, egy igazán isteni, és ugyanakkor tényleg fájdalmas, de egy igazán isteni szintre emelkedik. El sem hiszitek, hogy milyen nyomorultak vagyunk. Tehát, vagy nem, ti biztos tudjátok. Nekem megdöbbentő volt. Tehát nem tudom, hogy hányan vagytok itt profi emberek, olyan emberek, akik így kivagytok képezve. Tehát jó néhányatokat a világ nagyon jól kiképzett, kapcsolatokra is. Tehát kapcsolatokra is. Tudjuk, hogyan kell egy kapcsolatban működni. Ki vagyunk rá képezve. Tudjuk, hogyan kell kedvesnek lenni, hogyan kell működni. Oké? Okay? És egy ponton eljutsz arra a szintre, hogy alig találsz olyan kihívást az életben, amit ne tudnál mesterelni. És kezdesz eljutni arra a gondolatra, hogy hát azért én egész közel vagyok ahhoz a bevégzettséghez, amiről itt. Nem? Hát alig vannak. Tehát úgy értem, tényleg mesterelem az életet. És akkor megházasodsz, és Isten ezt a rendkívüli kapcsolatot megtekeri úgy, hogy egyszer csak látszik mindaz, ami tényleg vagy önmagadban. Rendkívüli alázatra indító élmény. Hasonló, mint a tőzsdézés. Viccelek, jól van. Bajba kevertem magam? Nem? Oké. Okay. És persze, akkor csak a másik oldal, még valami. Azt gondolom, hogy keresztényként lehetetlen nem szellemi házasságban boldognak lenni. Tehát oké, egy világi pár lehet, hogy egyszerű pragmatizmussal jól tud működni. Tehát udvariasak és kedvesek vagyunk egymáshoz. És a dolog működik. De azt hiszem, keresztényként ez nem megy. Nem megy azért, mert az ördög gyűlöli a házasságot, és ha te bármilyen szinten fontos ember vagy, már pedig fontos ember vagy, akkor a házastársad a legrövidebb út hozzád. Oké? Tehát téged nem tudlak megtámadni, megtámadom a társadat. És a társad majd megtámad téged. Tehát mert ezt zseniálisan csinálom. Pontosan tudom, mit kell mondani a férfinak ahhoz, hogy a szavaival megbántsa a feleségét, és pontosan tudom, mit kell mondani a feleségnek, hogy a szavaival megbántsa a férjét. Oké, ez ördög ellened van. És a másik, hogy Isten is a régi bűnös természeted ellen van. Az ellen, az ember ellen van, aki csak boldog akar lenni, És aki végre talált valakit, aki boldoggá fogja tenni. Isten ellene van ennek az embernek. Le akar rombolni mindent, ami lerombolható. Meg akar rázni mindent, ami megrázható, hogy megmaradjanak a megrázhatatlan dolgok. Úgyhogy a dolog nem tud működni csak Isten módján. Oké? Okay? És ezért a szellemi felkészültség azt gondolom, hogy rendkívül szükséges egy házasságban. Ami megint csodálatos, mert hát nem erről szól az élet. Nem erről szól, hogy felkészülünk, és itt jutunk vissza az Efezusiakhoz írt levélhez. Fel akarunk készülni a lényegre. Emberré akarunk válni. Igazán képes, igazán sikeres, teljes emberré. És ez a teljesség egy a világ módszerétől eltérő módszerrel és úton jön. És ez az, amit a legtöbben gyötrelemként élünk meg. Oké, okay, még valami. Hányan vagytok sportolók? Hányan sportoltatok már életetekben úgy, hogy keményen edzettetek? Tehát nem csak úgy, hogy ez a szociális sport, hogy elmegyek teniszezni péntek délután, és az öt sör mellett 10 percet teniszezek is, hanem az a fajta edzés, ahol edzés előtt már féltél az edzéstől. Tehát amikor úgy mentél el edzeni, hogy ez most baromi kemény lesz. És legutóbb is az volt, és úgy utáltam, de olyan jó lesz. Oké. Okay. Na, ha ilyen ember vagy, élvezni fogod a házasságot. De tényleg, mert ez erről szól, ez egy felkészítés. Egy felkészítés. Az egyik oldal, tehát a fő oldal, és aztán persze ott van rengeteg öröm, és mindaz, amit a világ is ismer. De Efezusiak közírt levél 4. Négynél tartunk, a négy közepénél, úgyhogy nem sokára közeledünk az öthöz. Jó, mire odaérünk, fel lesztek készülve lelkileg és szellemileg. Úgyhogy. Tehát ő adott némelyeket ajándékul, 4.12, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére. Erről beszéltünk legutóbb. Mi az a két lépés, ami a teljességhez vezet? A hit és az Isten fia megismerésének teljessége, ahol a hit az a valóságról alkotott teljes definíció, a teljes meggyőződés a valóság szférájáról. Az Isten fia pedig teszi mindezt működővé, mert a bölcsesség, az élet nem az, hogy halott tudással bírok, hanem az, hogy ismerem azt, aki uralkodik mindenek felett, és vele van egy kapcsolatom. De ez a kapcsolat lehetetlen a helyes ismeret nélkül. És erről beszéltünk kegyelem teológiáján. Nincsenek megfelelő képeink azokról a kategóriákról, amelyek a legfontosabbak az életben. Leegyszerűsítem. A legfontosabb kategória az életben az Istennel való kapcsolatod, ahol egy másik személlyel kell, hogy legyen egy kapcsolatod, de nem egy olyan kapcsolatod, mint amilyen egy államfővel van. Milyen kapcsolatod van a mostani vagy az eljövendő államfővel? Na? Semmilyen. Igen, vagy tudod, rázom az tehát valami egész távoli, egész furcsa, ez nem hívható kapcsolatnak. És nyilván, amikor azt mondom, hogy Isten, akkor az első asszociáció az valami hasonló. Isten, aki fönnül a trónon, én meg az egyik féreg vagyok, akit valószínűleg próbál... Tudod, és akkor ez a kapcsolatunk. És akkor jön ez a fickó, és azt mondja, hogy a megoldás az életedre egy kapcsolat Krisztussal. Király. Ezért jöttem ide. De és aztán jön a másik. Ezt mondta a feleségem, és annyira igaza van, így megvilágosodtam. Azt mondja, hogy legyen a kapcsolatom valakivel, akit sose láttam. Tehát, hogy értem, ne viccelj. Hát vele tud lenni egy kapcsolatom, mert itt dumálunk. Látom az arcodat, valami megfogható van. De hát Krisztus hát meghalt 2000 évvel ezelőtt. Egy könyvet olvasgatok róla, ami... Hogy lesz így egy kapcsolatunk? Nagyon jó kérdés. Erről is beszéltünk, és fogunk is beszélni. Most nem. De fogunk erről. De az egyik legfontosabb, ami meghatározza a kapcsolatot, az az, hogy milyen információd van a másik szeméről. Te azért vágysz arra, hogy megfoghasd, hogy találkozhasd vele, mert a mód, ahogy információt szerzel egy kapcsolat felépítéséhez, az a tapasztalati mód. Ezt választottad. A szemébe nézel, és a szeméből kiolvasod, hogy most szimpatikus vagy nem. Az arcvonásait figyeled, és ebből következtetsz. A cselekedeteiből következtetsz. Így tanultad meg, de ez igaz, hogy csak így lehet olvasni? Nem lehet más módon információhoz jutni egy szeméről ahhoz, hogy elkezdhessetek viszonyulni? Dehogy is nem. Hányan leveleztetek már a szerelmetekkel? Sokan nem, de hányan voltatok úgy, hogy a szerelmetek egyszer találkoztatok egy kiránduláson, vagy valahol, és aztán egy évig távol voltatok egymástól. El tudtok képzelni ilyen kapcsolatot? Vagy ugye ez mostanában modern, az interneten keresztül ismerkednek meg emberek. Sokáig, vagy egy darabig csak leveleznek egymással. Oké? Amikor levelezel valakivel, a szemébe tudsz-e nézni? Kérdezem. Mert nem tudsz a szemébe nézni, ez azt jelenti, hogy nulla információd van róla? Nem, a szavaiból, az üzenetéből igenis tudsz következtetni. És aztán rengeteg feltételezésed van. És amikor a nagy őt várod, akkor a feltételezéseid mindig rózsásak. Ugye te belevetítesz minden jót, minden szépet mindenkiben. De Istennel kapcsolatban nem ezt csináljuk. Istennel kapcsolatban legtöbbször azt a képet vetítjük, hogy én vagyok ott az a kis csótány, ő meg az, aki próbál elkapni engem. Tehát vagy ő az államfő, én meg az egyik alattvalója, vagy ő a... Tehát nincsenek, olyan képeink vannak, ami alapján az a kapcsolat, ami az életre visz, ami a legértékesebb, nem jöhet létre. Hogy hát sose lesz az államfővel olyan kapcsolatom, amilyenről itt Isten beszél. Isten milyen kapcsolatról beszél? Amilyen kellene, hogy legyen vele. Mint férj és feleség. Mint fej és test. Mint apa és gyerek. A legbensőségesebb, a legszorosabb, mint két katona, aki együtt harcol, és az életét adja egymásért. Bajtársak, barátok, szerelmesek, a legbensőségesebb, a legintimebb, a legbensőségesebb, a legnagyszerűbb kapcsolat. Ez kéne, hogy meglegyen Istennel. Mi akadályoz meg ennek a kapcsolatnak a kialakításában leginkább? Hogy nincsenek olyan képeid Istenről, hogy egy ilyen kapcsolatnak akár csak a közelébe merj menni. Hogy ezzel a reménnyel közelíts Istenhez. Ezt érted? Meg kell őt ismerned. Az ő megismerése a kulcs ahhoz, hogy közel enged magadhoz, illetve hogy te közel merj menni hozzá. Mert ha az a képed róla, hogy akkor nem közel mész hozzá, hanem ugyanazt fogod csinálni, mint Ádám, elbújsz. Hallottam, hogy jössz, elbújtam. Ha megtudtam, hogy vagy, elmenekültem. Ki a fene akar egy Isten valóságában élni, ahol az Isten mindaz, amit én gondolok róla? Nem? Úgyhogy meg kell őt ismerned. És az egyik üzenet, az egyik legfontosabb üzenet, amit ő ad magáról. Oké, hogy gondolkozz rólam? Hogy gondolkozz Istenről? Isten ezt mondja. Figyelj, kezd a gondolkodást mindig itt, jó? És ezt az egy elemet, és ennyi lesz most erről az üzenet, ezt az egy elemet minden rólam alkotott gondolatod elé tedd oda. Ezt érted? Ezt hívják előfeltevésnek. Legyen egy előfeltevésed, egy alapod, amiből minden rólam alkotott gondolatod kiindul. Oké? És az ez. Meghaltam érted. Meghaltam helyetted. Nem egyfajta elvív, egyfajta elvont, valótlan módon, valóságosan, brutálisan. Halálra kellett volna, hogy verjenek téged, és engem vertek halálra. És én választottam, hogy én legyek a te helyedben, hogy te szabad lehess, és te élhess. És hogy nem, és nem úgy élhess, hogy aztán elmehess, és semmi gondunk ne legyen egymással többet, hanem hogy aztán én legyek a férjed, a feleséged. Oké, hogy én legyek az, aki egész életemben veled leszek. Oké? Ehhez a gondolathoz nagyon nehéz hozzákapcsolni ezt a másik képet. Érted? Ebből kell kiindulnod. Fegyelmezned kell az elmédet, hogy ne gondolj valótlant Istenről. És ha ezzel a gondolattal kezded, nagyon valószínű, hogy a további gondolatok is a helyén lesznek. Jó ez? Ezt értitek? Ez fontos. Miért? Mert ez a teljessé válásnak, az éretté válásnak a kulcsa. Úgyhogy, hogy többé ne legyünk, oké, tehát, hogy a hitnek is, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. És ez az, amiről az előbb beszéltünk a házasság kapcsán, hogy Isten azt szeretné, hogyha teljességre jutnánk, ha nagykorúakká válnánk, ha éretté válnánk. Milyen mértékben? Az ő teljességét elérő mértékben. hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Oké. Úgyhogy ez is téma volt már, hogy Isten szeretné, ha éretté válnánk. Az érettség az, hogy megfelelően viszonyulunk a valóság egyes kategóriáihoz. Az éretté válás egyik eleme a tudás, a másik eleme pedig ez a kapcsolat a tudás mögött álló hatalommal, Istennel. Egyébként ez a kulcsa az életben minden sikernek. Minden sikernek. Bármit kezdesz az életben, bármit, legyen az vállalkozás, legyen az házasság, legyen az iskola, bármi, bármi. Tudásra lesz szükséged, és olyan hatalomra és erőre, amelyel a tudást véghez tudod vinni, amelyel a tudás működni kezd neked. Gyakorlatilag ez a kettős áll össze itt is. A hit az a definíció, a meggyőződés a valóság nem látható részéről, a tudás, az Isten fia megismerése pedig az a kapcsolat, amin keresztül az erő és a hatalom jön arra, hogy a tudás alapján cselekedni is tudj, és a dolog valósággá váljon. Viszont mindeközben te szabad akarattal bírsz. Mindeközben te érett vagy éretlen vagy. Mindeközben te döntéseket hozol, és a te döntéseid igenis befolyásolják az egész ügynek a kimenetelét. Ezt hívják felelősségnek. A felelősség az, hogy tisztában vagy vele, figyelj, a felelősség az, hogy tisztában vagy vele, hogy akár vállalod, akár nem, minden gondolatodnak, szavadnak, döntésednek, azt talán előbb jön, minden gondolatodnak, döntésednek, szavadnak és tettednek van következménye. Ez a felelősség. Bármit gondolsz, döntesz, beszélsz, cselekszel, van következménye, és te valamilyen szinten aratod ezeket a következményeket. Ez a felelősség. Az nem azon múlik, hogy felvállalod-e vagy sem, mindegy, hogy vállalod-e. Ha nem vállalod, akkor is ott van. Akkor is van hatása a döntéseidnek, a szavaidnak, a tetteidnek, a gondolataidnak. Mindössze azt adtad fel, hogy meghatározd és változtasd ezeket a következményeket. Oké? Az uralmat adtad fel azzal, hogy nem vállalod a felelősséget. Úgyhogy vállald a felelősséget. Miért? Mert a tiéd. Ennyi. Készülj föl, válj éretté, vagy fuss el, de ez semmit nem változtat a valóságon, mert az feletted áll, és ugyanúgy learatja mindazt, amit akar. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy fel akar készíteni. Miért? Hogy te a magad részét jól csináld, mert ő a maga részét jól fogja csinálni. Ő teljesen érted, és teljesen melletted van, de te sokszor hozol olyan döntést, amely fölösleges kerülő utakra visz, amely szükségtelen szenvedést hoz az életedbe. Az éretlenség ez. Erről beszéltünk. Emlékeztek a kislányom példájára? Éretlenül viszonyulni a valóság egyes kategóriáihoz. Pisilni kell. És ahelyett, hogy kimenne pisilni, fél napot jajgat. És tönkreteszi a fél napját, mert nem szeret pisilni. Mert nem szeret. Nem pisil. Kakilni se szeret. Azt tudja 3 napig csinálni. 3 napig pokollá teszi az életét, hogy megússza az elkerülhetetlent. És aztán 3 nap után, amikor már annyira olyan görcsei vannak, akkor fájdalommal és megadással sírva, ríva, végül is mégiscsak kakil. És akkor megint van egy fél boldog napja, mert utána megint kezdődik minden előről. Ezt hívják éretlenségnek, oké? Egy olyan módon viszonyulok a valóság elkerülhetetlen tényeihez, amely szükségtelen szenvedést eredményez. Rendben van? Szeretnénk éretlenek maradni? Dehogy is, nem, szeretnénk éretté válni, de nem is tudjuk, hogy mihez viszonyulunk rosszul. Mert ha tudnánk, akkor ugye, vagy tudjuk, de nem akarunk változtatni, mert büszkék vagyunk, azt mondjuk, hogy az én utamon lesz, akkor is, ha néger gyerekek potyognak az égből, ezt csinálja a kislányom. Nem. Hát egyrészt mondja, hogy nem akarok, ugye viszem ki a WC-re, nem akarok. Tehát ugye értem, ott ülünk a WC-n fél napot, kakilnia kell, és nem kakil. Ezt értitek? Tökéletes. A másik meg az, hogy megdumálom, hogy nem is kell. Fáradt vagyok, álmos vagyok, nagyon fáradt vagyok, álmos vagyok, fáradt vagyok. Mi ez? Kifogások, pótcselekvés, bármilyen elterelés, ami a lényegről, hogy ki kéne menni a WC-re, eltereli a figyelmet. Ezt mi is csináljuk felnőttként, csak más módon. Mondd meg te, hogy miben kábítod magadat, mondd meg te, hogy miben, mit kerülgetsz, mondd meg te, hogy mi az, amiben éretlen vagy. Keresd meg azokat a területeket, ahol nagy fájdalmaid és nehézségeid vannak az életben, és biztos, hogy találunk körülötte valamilyen fajta éretlenséget. Fel kell készülni. És mindeközben ez a felkészülés zajlik, van egy ellenszél. Ezt értitek? Tehát Isten az, aki segíteni akar, Isten az, aki adott ajándékokat a felkészítésre, a gyülekezetet, az ilyen alkalmakat, a Bibliát, a közösséget, a pásztort. Oké, ezek mind a kiképző házasságot, hogy értem, tökéletes. A felkészítés egyik zseniális eszköze. De közben van egy ellenszél, és az ez, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykódnak és sodródnak. Oké, van mindenféle tanítás. Észrevettétek? Hallottátok, hogy hány fajta üzenet van? Hallottátok, hogy hányféleképpen beszélnek ugyanarról a dologról? Zavarba ejtő. Önmagában csak az, hogy oké, ezt ismeritek? Hány óra van? És ezt még Antafi Tomasz tanította az MV-ben, és nagyon jó, zseniális. Akinek egy órája van, az lehet, hogy nem tudja, hogy mennyi a pontos idő, de akinek két órája van, az biztos, hogy nem tudja, hogy mennyi a pontos idő. Oké? Mert ha a két óra nem ugyanazt mutatja, akkor biztos bizonytalanságra van ítélve azzal, hogy választania kell, hogy melyik az igaz. Ezt értitek? Tehát önmagában az, hogy 10-10 félét mondanak egy témáról, már zavart kelt. Ha csak egyet mondtak volna, lehet, hogy hülyeséget mondtak, de legalább határozottan mentem volna abba az irányba. És legalább lett volna esélyem, hogy ha az az irány jó, akkor azon végigmegyek. De teszek egy lépést arra, aztán egy másik hang azt mondja, hogy balra, teszek egy lépést balra, akkor egy azt mondja, hogy hátra, akkor megállok, megyek egyet hátra, és amikor az ötödik hang megszólal, akkor azt mondom, hogy még egy hang, és lelövök valakit. És itt van még egy érdekesség. Nem csak mindenféle tanításnak mindenféle szele van, amiben ide-oda hánykódnak és sodródnak az emberek, hanem az embereknek van egy csalása és tévútra csábító ravassága. Csalás. A csalás az, nem vagyunk mi csalók. Persze, hogy nem. Dehogy is, persze. Nem. A csalás az, amikor valamit, ami nem valós, valósnak mutatok. Ha? Nem kell, hogy házassági szédelgő legyek, vagy mi van még ilyen, valami pénzügyi csaló, vagy nem tudom. Hanem a csalás az az, amikor valamit valósnak mutatok, ami valójában nem az. Mindannyian tele vagyunk csalással. Mindannyian, akár csak az éretlenségünkön keresztül képviselünk olyan dolgokat, amik csalnak. Tudod, mi csal a legjobban? Ezt most kezdem, ha már egyszer forró vízbe keveredtem, akkor senki. Hányan láttátok az Angol beteg című filmet? Hányatoknak tetszett? Na, óvatosabbak vagytok, igen. Oké, az Angol beteg az egyik legszívszorongatóbb, az egyik legromantikusabb, az egyik leg... Igen, így kéne, hogy legyen. Film, amit valaha megcsináltak. Egy szerelemről szól, amely túlmegy mindenen, életen és halálon. A beteljesülésről szól, ahol a férfi az életét adja a lányért bizonyos értelemben. Feláldozza a nemzetét is. Katonák tízezreit, százezreit. Ahol a lány egy baleseten keresztül, de végül is a férfi miatt nyomorultul meghal egy barlangban egyedül. És mindez egy szerelemről szól. Oké? Csalás. Csalás. A romantikus A ponyva regények üzenete az egyik legnagyobb csalás. Miért? Mert mit mond? Mert azt mondja, hogy ez az ideál, ez az elképzelés a nagy őről fogja teljesíteni az életedet, vagy fogja föltenni az életed íjére a pontot. És csak egyszerűen nem igaz. Nem igaz. Nem. A film egy házasságtörés története, ahol mind a ketten nősek voltak, két szétrombolt családnak a története, hazaárulásnak a története, és nyomorult reménykedés után, vagy mondjuk azt, hogy reménykedés után nyomorult pusztulásnak a története. Oké? Okay? De csalás volt. Mert az egészet úgy mesélték el, hogy a könnye is kicsordult az embernek. Értitek? Közben csalás. Nem valós. Nem így működik az élet. És ilyen csalás mindenféle tanításnak, vagy a másik, a hős történet. Oké, kérdezd meg egy tizenévest, és kérdezd meg, hogy a hőse, az én ideálja, a cél személy, akire leginkább felnéz, az kicsoda. És tuti, hogy vagy valami gyilkos, vagy valami rabló lesz. Oké? Okay? Oceans 12-ből Daniel Ocean. Aki a leglazább, a legvagányabb csaló a világon. Oké? Okay? Ő talán nem gyilkos, de egy börtöntörtelék. Egyébként nekem is szimpatikus, de... De ezt érted? Tehát, hogy a kép... És persze tudjuk, hogy hazudik a mese, nem azért ő a főhős, mert csalónak kell lenned, hanem mert egy izgalmas történetbe egy bűnügyet kellett keverni, és igazából a jellemét kell figyelni, ahol ő igenis valahol egy jellemes ember, és értjük ezt, de közben mégiscsak minden második főhősünk egy csaló, egy gyilkos, egy rabló, ahol a történet nem mindig hangsúlyozza ki, hogy az életének ez a része az, amit meg kéne, hogy bánjon, és ki kéne, hogy lépjen belőle. Nem mindig van ott az a jelenfejlődés, ahol azt mondja, hogy tolvaj voltam, de most már nem vagyok. Hanem csak néha az annyi van, hogy tolvaj vagyok, de jó fej. És ha te is az akarsz lenni, csak gondold végig. Oké? Okay? Csalás. Nagyon egyszerű. Csalás. Itt van az evolúció elmélet. Oké, okay, magyarázzuk meg a világunkat, magyarázzuk meg a létünket. Tehát ez a legvérlázítóbb. Úgy értem, egy elméletet, amit ezer szinten lehet cáfolni, tehát bizonyítékok cáfolják, de ha nem cáfolnák, csak egy elmélet volna, tehát valami, ami még nincs bizonyítva, hogyan merészelik állami szinten tanítani az én gyerekeimnek. Egy elméletet. Tudjátok tudományosan, mit jelent az elmélet? Egy lehetséges magyarázat, ami még nincs bizonyítva. Mi lenne, ha a világegyetem egy tojásból kelt volna ki? Ez tudományosan rendben van, ezt hívják hipotézisnek. Felállítunk egy elméletet, amit aztán kísérleti úton igazolunk vagy cáfolunk. De ez így rendben van. Az elmélet az, hogy mi lenne, ha? És ha a gondolat méltó arra, hogy elkezdjünk kísérletezni ez alapján, akkor csinálunk 1000 kísérletet, ha 1000-ből 1000-szer bejön, akkor igazolva van, ha 1000-ből 999-szer jön be, egyszer nem, akkor a hipotézis marad, és újabb kísérletekre van szükség, míg 1000-ből 1000 lesz. Ez a tudományos módszer. De egy hipotézist az ember nem tanít tényként. Azt hogy hívják, amikor tényként tanítanak egy hipotézist? Hogy? Hazugságnak, de legalábbis csalásnak hívják. Csalásnak. Úgy értem, ha én ezt csinálnám üzletileg, engem bebörtönöznének. Azt mondanám, hogy figyeljetek, adtok nekem 10 millió forintot, mindannyian. Én azt beteszem a tőzsdére, és mind 100-at fogtok visszakapni. Jó gondolat, nem? Egy hipotézisnek jó lesz. Hát aztán a végén kérdez, hát nem, tévedtem. Hát ennyi. Még jó, hogy nem tettem be mindet. A másik feléből házat vettem, meg kocsit. Tessék, de jó, hogy ti betettétek, igen. Ezt értitek? Mi lenne? Hogy hívnák ezt? Csalásnak hívnák. Csalásnak. Tele van vele a világunk. És esszük, mint kacsa a nokedlit. Tudjátok miért? Mert naívak vagyunk. Hát mert naívak vagyunk, hát az iskolában mondják. Hát benne van a tantervben. Hát akkor ez biztos igaz.
Mikrofonom is leesett.
Ezt értitek? Csalás. Most figyelj, ha a világ tele van csalással, ha a világ tele van intézményesített csalással, az élet szinte minden kategóriájával kapcsolatban, akkor neked mennyire kell felkészültnek lenned ahhoz, hogy ne vigyenek be a málnásba? Ha? Most komolyan mondom, ha felelősen akarsz élni, hogyha vezetni akarsz egy családot, ha fel akarod nevelni a gyerekeidet, ha egy cég élére akarsz állni, ha embereknek tanácsot akarsz adni, mennyire kell értened, hogy a dolgok tényleg hogyan vannak, hogy ne menj bele a málnásba? Mennyire? Fel kell készülnöd. Fel kell készülnöd. És ebben van segítség. Erről szól az, amit csinálunk. De félelemmel és rettegéssel kellene kimenned a világban, tudva, hogy ez így van. Azt kellene mondanod, hogy hű a mindenit. Hát ennek nem, hogy a fele nem igaz, hanem a nagyja nem igaz. És persze nem félünk a világtól, mert ha tudom, hogy eszünk csirkét, ugye Pásztor Schellernek hogy eszünk csirkét? Hogy eszünk csirkét? Hányan szeretitek a sült csirkét? Pedig a sült csirke tele van olyan, tehát a sült csirkének van néhány olyan része, ami az életedbe kerülhet. Van például egy apró pici kis csontocska benne, amit ha lenyelsz és átszúrja bele idet, ott halsz meg. Ha hogy mersz te csirkét enni? Ha normális, hogy te csirkét eszel? Hát a kutyámnak sem a lábszár csontot, kutyának nem adod oda? Mert ha szétrágja, szilánkosan törő csontok átszúrják a beleit. Normális, hogy te csirkét eszel? Hát persze, hogy csirkét eszek. Hogy eszek csirkét? Megértéssel, bölcsességgel, érettséggel. Hogy csinálom? A húsit megeszem, és figyelj, baromi egyszerű, a csontot ott hagyom. Ennyi. Ennyi. Húsi, nyami, csont, marad a tányéron. Kutyának meg, tudod, letöröm a lábszárcsont végét, azt odaadom, a lábszárat nem, meg azt a hosszú kis, tudod, van az a nem tudom milyen csont, azt is kiveszem, azt csadom oda a kutyának. És a kutya is megeheti. Rendben? Tehát a világ egy csalással teli dolog, de az a hely, ahol élnünk kell. És téged nem az ment meg, hogy elszaladsz előle, hanem az, hogy megérted, hogy okosabb vagy, mint a többiek. Hogy nem csak bambán nősz bele a világba, mint a dudva, úgy, hogy lenyelsz mindent, amit a szádba adnak, mert a legtöbb ember ezt csinálja. Ezt csinálja. És aztán, amikor valaki tanítani akar neki valamit, akkor te azt mondja, de nekem ne szólj bele az életembe. Te itt nekem ne magyarázzál. Jó, nem magyarázok, de te gondolkozol? Te tudod, hogy miért nem? Úgy értem, te tényleg gondolkozol? És ha igen, akkor rendben van. Tehát úgy értem, akkor rendben van. Ha megvan a megfelelő információd, csapda. Ezt fogjuk csinálni egyébként az eredményes élet találkozókon, elkezdjük 8-kor, bezárjuk az ajtókat, és 9:30-ig nem nyitjuk ki. Akinek mennie kell, csak nyugodtan menjen. Semmi baj. Persze, mert 9-ig tart elvileg, világos, hogy el kell menned, főleg, ha dolgozol. Na? Jó. Mi ezt olvastuk itt, oké? Okay? Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykódnak és sodródnak az emberek csalásától és tévútra csábító ravasságától. Oké? Okay? Ez logikus? Szeretnél ilyen ember lenni? Aki tudja, hogy mit miért csinál? Akinek van véleménye a dolgokról, és azok a vélemények nem azért vannak ott a fejében, hanem valahol egyszer csak ott volt. Véleményem van. Azt mondom. De aztán, amikor megkérdezed, hogy figyelj, miért ez a véleményed?
Ha miért? Ha azért.
Nem erre gondolok, tehát, hanem arra gondolok, hogy átgondolt, értelmes, a valóságban gyökerező, felelős, józan véleményed van a dolgokról. És nyilván, ha igazán felelősségről beszélünk, akkor ez a vélemény a természet felettit is be kell, hogy kebelezze, és kell, hogy birtokolja. Mert az élet értelmezhetetlen csak természeti szinten. Oké? Okay? Isten országát kell, hogy értsd, és abban kell, hogy bölcs legyél. És ha abban bölcs vagy, akkor bölcs vagy a világban is. Azt gondolom, hogy az igazán szellemi emberek, azok, akiknek hatalma van Istennel, azoknak hatalma van az emberekkel is. Akinek van bölcsessége, ez alapján, a könyv alapján az az ember, aki a legjobb vállalkozó, a legjobb orvos, a legjobb politikus lesz, az az ember, aki igazán képes, mert igazán érti a világot. És még valami, amit ez a könyv tanít, az nem egy vallásos kisebbségnek a benfentes szabályrendszere, hanem az objektív, minden ember számára létező valóság legpontosabb definíciója. Úgyhogy az az ember, aki összhangban van ezzel a könyvvel, az zavarba ejtő pontossággal érti, hogy mi hogy működik, hogy mit hogy kell csinálni. Tökéletes az összhang. Mint amikor fizetsz egy autószerelőnek 5 óra melóért, azt a kocsi utána sem megy. Hát gratulálok. Azt jön egy másik, aki azt mondja, hogy mi a baj? Oké, indítsa. Tökéletes. Szuper. Mind a kettő ugyanannyit kért. Csak az egyik tudta, mit kell csinálni. A másik látványosabb volt, 5 óráig benne volt, nyakig olajba, de a kocsi utána sem működött. Ez a Biblia. A Biblia azt mondja, indítsa. Tökéletes. A rövid út. A legrövidebb út. Oké. Okay. Felkészülünk? Erről szól az életünk? Még egy utolsó gondolat, a házastársak intése. Amikor jön a kaki, ne ijedj meg tőle. Rendben van. Rendben van. Ezt akarom mondani. Örülj neki. Azért jön, hogy olyan ajándékot adjon, ami megfizethetetlen. Az érettség ajándékát hozza. Ha nem jön a kaki, félj. Úgy értem, vagy leborulunk előtted, mert már teljességre jutottál. A legtöbbünknek az a sorsa, hogy jön a kaki. És amikor jön, akkor mondd azt, hogy Uram, köszönöm, és csak kérlek, adj bölcsességet, adj látást, hogy éretten, oké, hogy ha bár éretlenül megyek bele, éretten jöjjek ki belőle. Hogy előre vigyen, hogy ne összetörjön, hanem felemeljen. És tudod, mit fogsz átélni? Hogy az élet kemény, de csodálatos edzések sora. Ahol az edzések igazából a rövidebb időszakok, ugye? Hogy van? Heti 5 edzés, 5x2-3 óra. 5 edzés az sok egy héten. De akkor is csak 5x2-3 óra. Mennyi idő van ott még körülötte? Rengeteg. Ahol élvezed azt az erőt, amit kaptál az edzésen, ahol élvezed azt a tudatot, hogy egészséges vagy, hogy tettél valamit, hogy jó úton vagy. Rendben van ez. Oké? Okay? De értsd meg, hogy az élet egyik célja a felkészülés. És aztán a másik, ugye, és ezzel kezdtük itt, hogy a felkészültségeddel a másokon való segítés. Segíteni másoknak is felkészülni. Ez a kettő, hogy te kész legyél, és hogy te minél több embernek segíts felkészülni. Az élet így válik teljessé. És ez az, amiről a Gyuri beszélt. Nem lesz kevesebb nekem attól, hogy adok. Mert nekem van Istentől annyi, amennyi kell. Végtelen hitelem van, nem is hitelem, végtelen hozzáférésem van a bankszámlához. Úgy értem, mekkorához? Egy végtelen. Minden megvan, ami kell. És ebből minél többet adok, annál több van mindenkinek, és annál több van nekem is. Istentől és tőletek, ahogy visszajön. Ez az élet, erről szól. Te felkészülsz, és segítesz felkészülni másoknak. Az élet lényege a szeretet. Ahol a szeretet az adás, amely egy jelenből fakad, és nem a boldogságkeresés, amelynek a lényege az önzésben van. Ezt kiszúrtátok? A boldogságkeresés gyökere az önzésben van. Én akarok. A szeretet lényege meg abban van, hogy én akarok másoknak. És persze a gyümölcse, illetve az előfeltétele az, hogy neked már van. Ugye megyek Istenhez, azon találom magam, hogy mindenem megvan, és mert mindenem van, megvan, adok. Vagy inkább úgy mondom, nincs meg mindenem, de amim van, azt adom. Hányatoknak van meg mindene? Hát igazából föl kéne, hogy tegyük a kezünket. Mindenünk megvan, aminek itt az ideje. Mindenünk megvan, ami szükséges. Aminek még nincs itt az ideje, az minek kéne, hogy meglegyen. Ami meg kéne, hogy legyen, az meg már megvan. attól, hogy a kislányom 3 éves, és egyelőre még küzd a kakilással, attól még minden rendben van. Mire 13 lesz, nem lesz gond, mire 23 lesz, addigra, ez rend, higgyétek el, ez rendben lesz, ez rendben lesz. Oké, egy úton vagyunk, aminek az érettség a végcélja. És ha Isten rendjében vagy, azaz csak egyszerűen ő előtte állsz, fogod a kezét, akkor mindened megvan, akkor minden a helyén van, akkor minden rendben van. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, arra kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat. Segíts nekünk érett emberekké válni. Készíts fel minket. És ha valaki hallgatja ezt az üzenetet úgy, hogy még az első lépést sem tette meg ezen az érettéválási úton, ebben a folyamatban, akkor tudd, hogy az első lépés az, hogy békét kötsz Istennel. És ez nagyon egyszerű. Ő meghalt, érted? Kifizette ezzel minden adósságodat. És csak annyit mond, hogy fogadd ezt el, ez egy ajándék. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ez egy döntés. Az a döntés, amivel az ember elfogad egy ajándékot. Fogadd el az ajándékot. Mondd azt, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Köszönöm, hogy meghaltál helyettem. Köszönöm, hogy örök életet adsz. Akarom ezt. És aztán, ahogy telnek az évek, készíts fel engem az életre, tégy engem éretté. A te nevedben imádkoztunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Ugyanakkor talán egy pár kérdésre, pár gondolatra még van lehetőségünk. Erre gondolsz, Balázs? Hozzászólás.
Sziasztok! Csak egy rövid gondolata. Ez csak egy felvetés, egy gondolat. Én itt nem szoktam beszélni, és teljesen meg vagyok illetődve, és csak a múltkor is szóba jött egy gondolat, meg ma is, és van két vers a Bibliában, ami nekem mindig együtt jut eszembe. Az egyik, csak én nem tudom annyira fejből, mint ezek a öreg rókák, az egyik Máté 6.33, ugye, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. És nekem ezzel együtt szokott eszembe jutni, amit a Gyuri Lukácsból mondott, de én Mátéban bírtam csak megtalálni, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. És nekem ez a múlt alkalommal esett le, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de azért én így bírtam úgy gondolkodni, hogy hát akkor most mi is a két alternatíva? Tehát az egyik alternatíva, hogy az egész világot megnyerem, de kárt vallok a lelkemben, a másik meg, hogy a lelkem rendben lesz, és a világból nem kapok annyit. És ez a múltkor esett le, hogy ez nem így van. Tehát, hogy oké, lehet, hogy másnak nyilvánvaló, de én ezt hittem, hogy mi lenne, ha azt csinálnánk, hogy először akkor gyorsan megnyerem, amit a világból meg lehet, mert tehát, na hát csak vonzó akárhogy is, és akkor majd utána a lelki dolgok. És rájöttem, hogy nem tudom, ti hogy álltok az egész világ megnyerésével, hol tartotok?
Jól
nem?
Jól haladom.
Nekem ez most esett le, hogy mennyivel cikibb, ha ez úgy működik, hogy egész életedben küzdesz azért, hogy az egész világot megnyerd, de valójában abból se kapsz semmit, és aztán plusz a lelkedben kárt vallasz. És ez esetleg, hogy basszus, ez így végképp nem jó üzlet. Már bocsánat a kifejezésért, hogy üzlet. Tehát, hogy itt nem a között választunk, hogy az egész világ az enyém lesz, csak kárt vallok, vagy, hanem az egész világot se így, se úgy nem nyered meg. Se előbb, se később. Tehát, és ha belegondolunk, hányan vagyunk, és lehet, hogy ti nem, vagy nem is voltatok olyan időszakban, nekem biztos volt olyan időszakom, amikor azért mégiscsak az volt előbb, hogy akkor most dolgozok azon, hogy gyorsan megszerezzük az egész világot, és akkor majd utána ez a... majd vasárnap este. De amúgy most az egész világ megnyerésén dolgozunk inkább azért akárhogy is. És akkor ehelyett az alternatíva, hogy amit Máté 6.33 mond, és nekem ez most a nagy vágyam, és lehet, hogy beszélhetünk, vagy taníthatsz erről, úgy értem, kérlek taníts erről, engem legalább biztosan, hogy mi a szözt jelent a mindennapokban, ez a keressétek először az ő országát és igazságát. Tehát nem tudom, hogy ezt ki érti. Ki tudja, ki érzi úgy, hogy oké, ez megvan, ez megy, ezt már csinálom, tegnap sikerült, jó, tegnap előtt sikerült, ma is menni fog, holnap is menni fog. Ez a keressétek először az ő országát. Ez tudja valaki definiálni, hogy ez mi a szözt jelent? Nem azért kérdezem, mert hogy majd én most definiálom, nem tudom. De csak inkább arról szól az imám, hogy bárcsak egyszer megérteném, hogy ez mit jelent most, mit jelent majd, nem tudom, 10:30-kor, mit jelent 3 óra múlva, mit jelent akkor, amikor ma abba hagyom a munkát, amikor, szóval mikor mit jelent, melyik percben mit jelent. Úgyhogy ez csak egy felvetés volt. Ha jól haladtok a világ megnyerésével, akkor ti már mindjárt el tudjátok kezdeni ezt. Már azért csak előbb jobb gyorsan megszerezni, nem? Vagy nem? Ki tudja. Köszönöm, csak ez akart a felvetésem lenni. Úgyhogy
köszönjük,
sziasztok. Köszönjük. Megtiszteltetek, hogy meghallgattatok.
Köszönjük.
Péter.
Nem hallasz is meg is azt, hogy nekem fogalmam sincs, hogy mit jelent az adatokat, én is szeretném élni ezt is. Tegnap előtt, hogy minden nap én is azt érzem, hogy nem találom. De ugyanakkor a bármilyen megtudom erre, és ezzel és ezzel megtapasztalásunk van, hogy ismerem az ígéreteihez. Tehát én 16-20 évig éltem az életemet úgy, hogy csak a világot akartam megnyerni, és 6 éve élem az életemet úgy, hogy azt nem tudom, hogy azt csinálni, hogy minden nap az ő országát keresel az összön, de 6 éve úgy élem, hogy ez a vágyam, hogy ezt tudjon, és nem lenne elég egy óra arra, hogy elmeséljem is nekem a csodáit, amivel ez az ígéreteim az ő tökéletes rávágyam. És szívesen mesélek, hogy várom, de egy biztos, hogy kell csinálni minden nap, azt nem tudom, de hogy Istennek ez az ígéreteim, ez meg akasztalja minden nap.
Ez nagyon jó, köszönjük. Varázs?
Ja, nekem csak annyi a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ez az először keresni, ez nem...
Szerintem nem időtényezőt jelent.
Olyan módon, hogy na, akkor most először megyek boltba, aztán utána keresem Isten országát, és utána leviszem a szemetet, hanem ez egy... És akkor azt mondja, hogy először ne a boltba menjen, először keresd Isten országát, aztán majd utána menj a boltba. Szóval ez nem egy ilyen időtényező, hanem inkább ez egy ilyen prioritást jelent. Tehát az, hogy a mai napodat megtervezed, hogy miket fogsz csinálni, és vannak olyan dolgok, amiket hátrébb raksz, mert esetleg nem fog rá jutni időd, és ezek a dolgok néha elmaradnak a napodból.
Például az, hogy eszel.
Ez egy elég magas prioritás, tehát nem csinálod azt, hogy jaj, olyan sokat kell dolgoznom, hát ma nem ettem meg, hát épp tegnap se. Tehát ezért ezeket előrébb rakja az ember, hogy még hogyha sok más dolga van is.
Azt mondja ez az ige itt, hogy keresd először Isten országát.
Az Istennel való kapcsolatod.
Az, hogy elmélkedsz az élet kérdésein.
Amikről például itt is szó van.
Ez egy olyan helyet foglaljon el a te életedben,
amit sosem felejtesz el. Tehát a világ gondjai, a sok minden, amit csinálsz, az ne szorítsák ezt hátrébb.
És akkor ez most nem azt jelenti, hogy ezentúl éjjel-nappal Isten országán gondolkozom, meg a Bibliát olvasom egész nap, hanem hogy sosem felejtem el. Tehát van a napomnak egy ilyen része, vagy több apró, amikor ezzel foglalkozom. Vagy amikor vagyok egy döntési helyzetben, akkor nem azzal kezdem, hogy jó, kitalálom a megoldást kutfejből, hanem először arra gondolok, hogy Isten mit tanított nekem erről.
vagy szerintem mit kéne csinálnom, vagy mi a helyes. És akkor már is megtörténik ez, hogy először az ő országát, az ő gondolatait keresem. És szerintem ez így valósul meg.
Bölcs volt?
Ország az az a hely, ahol király uralkodik. Hol van Isten országa? Hol van Isten országa? Hát remélem, hogy bennem, igen. Tehát, hogy ez, hogy keresem Isten országát, ez talán az, hogy én akarok lenni az országod, Uram. Tehát ülj a trónra. Kérlek, ülj a trónra. Mikor? Remélem, hogy mindig. Mindig. És aztán én megyek a te országodban, de úgy akarok menni, hogy te ülsz a trónomon. Uram. Hányan tudjátok ezt könnyen mondani Istennek? Uram. És amikor ennek tartalma van. Én Uram, én parancsolom, én mesterem, én segítőm, én barátom, én Uram. Keresem a te országodat. A te országod, nem tudom, hogy hol van, de én biztos az vagyok. Én biztos az vagyok, az akarok lenni. A te igazságodat pedig meg kéne nézni a görögben, hogy melyik szót használja, de két kifejezés van, amit gyakran használ. Az egyik a valóság, tehát keresem a te valóságodat, kerestek téged, mint a valóság legvégső szintjét. Benned élek, apostolok cselekedetei 17 beszél erről, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ez a tudat megint azt hozza, amiről Balázs beszélt, és az igazsága megint az ő definíciója, ez a másik. A hit, a meggyőződések rendszere. És aztán a harmadik, az ő igazságát, az Krisztus végső igazsága, amely magasabb rendű és szintű, mint a betű igazsága. És ez a kegyelem evangéliumának az igazsága. Ezt mondja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a végső időkben mutassa meg az igazságát úgy, hogy ezt elolvasom. Róma 3-ban van. Csak ez teszi talán föl az íre a pontot, mert az igazság az új szövetségben egy másik kategória, mert 25, mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. Oké, tehát ez a harmadik szintje, keresni az ő igazságát. Mi az ő igazsága? Az igazsága az, ahol mindenki vétkes, és mindenki igazzá lett téve úgy, ahogyan ő igaz. Az ő igazsága nem a betű igazsága, nem a törvény mérlege, ahol te sokat vétkeztél, én kevesebbet, úgyhogy én elítélek téged, és te pedig adósom vagy nekem, hanem az ő igazsága az, ahol mindenki kegyelmet kapott. És ezt az igazságot keresem. És akkor ezzel ott vagyunk, hogy a kegyelemnek mennyire vagyunk jó sáfárai. És talán ez így ennek a körnek így a bezárulása. Amen. Hozzászólás, kérdés? Nagyon jó hozzászólás volt. Köszönjük szépen, Balázs. Nagyon kellemes és boldog húsvéti ünnepet kívánunk. Feltámadás, ez az új élet időszaka.